A fintech világa blockchain percek mai adásában is Kajum Dániel a szakértő, akivel botrányokról fogunk beszélni, hiszen ezt a rendszert is azért, vagy ezt a kereskedést, vagy ezt az univerzumot is bőven árnyalják a kisebb és nagyobb botrányok.
Valóban a mai nap a legnagyobb kriptovaluta botrányokat gyűjtöttük össze, hát vagy legalábbis egy részüket, mert ahhoz, hogy az összeset felsoroljuk, ahhoz nincs elég időnk. Sajnos túl sok ilyen van a szektorban, viszont néhány közülük eléggé kiemelkedik. Az utóbbi időben több ilyen felszólalás volt, Jamie Dimon, a Morgan Stanley vezérigazgatója is azt nyilatkozta, hogy szerinte a bitcoin és a kriptovaluták azok decentralizált piramis játékok. Mondjuk ez nem tántorítja el a bankját attól, hogy maguk is blockchain-t fejlesztenek. Ez egyébként rá is világít egy olyan hozzáállásra a bankszektorban, vagy összességében a hagyományosabb szektorokban, hogy a blockchain technológiában jelentős potenciál van, viszont a nyilvános kriptovaluták, amik nyilvános blockchain-ekre épülnek, azok már kevésbé kedvezők a vállalatok számára.
Talán még az ekoszisztéma nem szilárdult meg annyira, vagy nem épült föl.
Hát igen, meg biztonság üzleti legyen, érdekek.
Meg üzleti érdekek, így van. Mi a te véleményed?
Hát az én véleményem az az, hogy ha nem is lehet azt mondani, hogy teljesen piramisjátékszerűek, vannak olyan példák, amikor tényleg piramisjátékra használják a kriptovalutákat. Az egyik ilyen az a BitConnect volt, BitConnect botrány, amikor is egy kriptovalutát hype-oltak fel úgy lényegében, hogy ha megvásárolják azt az emberek, akkor napi 1%-os kamatot fognak szerezni így, ez pedig kamatos kamattal évi 3678,3%-ra jön neki.
És ezt elhitték, hogy lesz ilyen.
És az emberek elhitték ezt, méghozzá úgy, hogy sikerült $2 milliárd megkárosítani embereket, ezt az alapítók és ilyen promóterek is, promóterek együttesen érték el. Itt a promótereknek nagy szerepe volt abban, hogy hozzá nem értő embereknek nagyon eladták ezt az álmot, hogy ennyi pénzt lehet szerezni a kriptovaluták vadnyugaten. De ugye túl szép, hogy igaz legyen, és az is volt. Szóval tényleg vannak piramis játékszerű események a kriptovaluta szektorban, és vannak más egyéb botrányok is, amire most így rá is térhetünk akár. Például kettő aktuális mini botrány, nagyobb botrány is van. Az egyik az egy olyan témához kapcsolódik, amiről már idén beszéltünk. Ez pedig a Terra Labs-nak, a Terraform Labs-nak a botránya. Nekik kettő kriptovalutájuk dőlt be. Az egyik a Terra Luna, a másik pedig a Terra USD. Ezek $40 milliárd befektetést tüntettek el. Egy technikai hiba miatt igazából a kialakítás ezeknek a kriptovalutáknak olyan volt, hogy lehetőség nyílt egy ekkora értékvesztésre, csak hogy most ne menjünk bele a részletekbe, és egyszerűen ezt letudjuk. De a lényeg az az, hogy az alapítója a Terraform Labs-nak, a kriptovaluták mögött álló vállalatnak, Dokwon, most éppen körözés alatt áll. A dél-koreai hatóságok is körözik, sőt, még az Interpol is kiadott rá egy nemzetközi körözést. Az úr egyébként mielőtt nyilvánosságra került, hogy körözik valójában, Twitteren bátran posztolta azt, hogy ő bármilyen megkeresésre kész válaszolni a hatóságoktól, de amióta kiderült, hogy körözik őt így, azóta nem tudni, hogy hol van, és nem is posztolt Twitterre. A másik érdekes eset, ez Faruk Fatih Özerhez kapcsolódik, aki egy török kriptoember, kriptoszakember. Ő a Todex kriptotőzsde alapítója volt, ez egy óriási török kriptotőzsde volt.
Török volt, vagy nemzetközi? Vagy a székhelye volt török?
A székhelye török volt, viszont nagyon sok török ember fektetett be. Ugye a török líra az nagyon erősen inflálódik, és itt kijött mondjuk egy óriási inflációs környezetben egy bizonyos fokú előny a kriptovalutáknak, hogy valamennyire tudtak tartani értéket a lírával szemben. Egyáltalán nem azt mondom, hogy most forinttal szemben ez így valójában így lenne. Nem ösztönzök senkit sem vak kriptovaluta befektetésekre. Na most Özer 400 ezer felhasználóval rendelkezett a Todex kriptotőzsdéjén.
Ez nem akik, kis szám.
Igen, akik egy még nagyobb számnyi, $2 milliárd összeget tartottak a felületen, amit ez az úr, Faruk Fatih Özer lezároltatott, és lényegében eltulajdonított még tavaly, 2021-ben. És most
de
sikerült
így megakasztalak, ez technikailag úgy néz ki, hogy ezek az emberek számlát nyitottak a kriptotőzsdén, beutalták a pénzüket, és elvileg ezért kaptak valami kriptovalutát.
Igen.
És a számla az be volt kötve ehhez az úriemberhez, amivel betolták a zsét.
Hát az úriember tulajdonolta a kriptotőzsdét, ő üzemeltette. Az emberek pedig igen, befizettek lirát, dollárt, eurót, bármit, ami és azért vehettek kriptovalutákat. És ezeket a pénzeket így lezárolta. Először azt mondta, hogy kibertámadás érte a felületet, ezért lezárolt minden fiókot, és felfüggesztett minden kereskedést, aztán meglépett Albániába. Most Albániában sikerült is megtalálni őt, megpróbálta teljesen megváltoztatni a kinézetét, leborotvált a haját, stb. Filmbeillő motivumok, de végül is sikerült biometrikus, azaz egyéni biológiai jegyek alapján azonosítani őt. És most elkapták, és a legviccesebb a történetben, hogy társaival együtt egy elég abszurd időtávra akarják elítélni őket, pontosan 40.564 év várhat rájuk.
Mert olyan a jogrendszer Törökországban is, mint például az USA-ban, hogy több száz éveket kaphat egy ember?
Úgy tűnik, hogy több tízezreket is ebben az esetben. A részleteket sajnos nem találtam meg, de minden esetre megkapja azt, ami jár neki.
Az öröklét akkor erősen kétséges itt ennél az úriembernél.
De van, amikor nem egy embert keresnek, hanem mondjuk egy kriptotőzsde dől be. Ilyen volt például a Mt. Gox japán kriptotőzsde, amely egy időben a világon az összes bitcoin tranzakció 70-80%-áért volt felelős.
Melyik a neve még egyszer?
Mt. Gox, ez már nem üzemel, jó okkal is. Voltak olyan időszakok még a leállása előtt, amikor egy időre leállították a kereskedést a platformon, hogy ne hevüljön túl a teljes bitcoin piac, annyira nagy kitettsége volt az egész bitcoin ökoszisztémának erre a kereskedési felületre. És ez az óriási népszerűség, ez óriási fenyegetettséggel is járt. Nagyon sokan próbálták megtámadni valamilyen módon, és végül 2014-ben derült ki, hogy ez sikerült is. Elvileg egy hosszabb időszak alatt loptak el több mint 700 ezer bitcoint a felületről, ami akkoriban több százmillió dollárnak felelt meg, és ebből a több mint 700 ezerből 200 ezeret sikerült visszaszerezni, de a többit nem. A többinek nyoma veszett, azóta sem találták meg, és a csődöt így nem sikerült elkerülni a cégnek, ezért már nem is működik ez a Mt. Gox tőzsde, kriptotőzsde, de ez egy óriási tanulság volt a többi kriptotőzsdének a jövőben. Az egyik üzemeltetője vagy alapítója ennek a cégnek végül hát ilyen kiberbiztonsági szakértő lett a kriptoszektorban, azokat a tapasztalatokat felhasználva, amelyeket akkor szerzett, amikor vissza tudott szerezni legalább 200 ezeret az ellopott több mint 700 ezerből.
És akkor nézzük itt a határunkon történő eseményeket is, hiszen van egy elég közeli példánk.
Igen, van egy ukrán példánk, amit hát nevezhetnénk botránynak, de én személy szerint nem tartom olyan óriási botrányos akciónak. Ugye a háború kezdetekor Ukrajna adományokat kriptovaluták formájában is fogadott, és ez meg is osztottak Twitteren kriptovalutatárca címeket, amire lehetett pénzt küldeni, és egy időben bejelentették, hogy az Ethereum rendszerén küldött adományokat, mondjuk az Ether adományokat, azokat szívesen fogadják, és cserébe airdropokat adnak majd az embereknek.
Azaz.
Az airdropok pedig ilyen lényegében ajándékok, véletlenszerűen kiosztott ajándékok, ez lehet mondjuk NFT vagy kriptovaluta, és akkor lényegében pénzajándék, egy óriási nyereményjáték. Egy nagy tombola, igen. Na most sokan úgy akarták kihasználni ezt a rendszert, hogy minimális adományokkal kezdték el bombázni a kriptovaluta tárcát, hogy bekerüljenek úgymond a sorsolásba, a tombola sorsolásba, és ezen akartak nyerészkedni, hogy egy éppen háborúban álló ország kiszolgáltatott helyzetben van, és akkor próbálnak rajtuk profitálni azzal, hogy egy kicsit adnak, többet kapnak vissza potenciálisan. Hát valamilyen szinten mégiscsak csalás, de végül az ukrán hatóság, vagy az ukrán felelősök azt mondták, hogy elnézést, de mégse tudjuk megtartani ezt az airdropot, ezt az úgymond tombolát, ezért idézőjelesen megkárosultak azok, akik profitálni akartak ezen a szituáción, de...
A nyerészkedők
koppantak egyet. Én nem tudom, hogy sajnálom őket őszintén, de persze ez nevezhetjük bőven csalásnak is.
Én szerintem ezekből az esetekből mindenki számára kiderülhetett, hogy rettenetesen vékony jég, amin jár az, aki kriptovalutákkal kereskedik. Mindenkinek csak azt ajánljuk, hogy durván nézzen utána minden egyes sornak, minden egyes betűnek, amit információként kinyerhet, mert hogy a saját pénzét kockáztatja, és ez egy nagyon-nagyon kockázatos tevékenység jelen pillanatban, már a kriptókkal való kereskedés.
Óriási mértékben, és pont ezért fogunk jövő héten arról beszélni, hogy milyen módon lehet ellenőrizni egy projektnek a hitelességét, hogyan tudunk megbizonyosodni arról a saját képességeinknek megfelelően, hogy nem egy csalárd projektbe fektetünk be, hanem egy valódi kriptovaluta projektbe.
Dani, köszönöm szépen, hogy ezen a héten is itt voltál. A Fintech világa blockchain percek adását hallották, és természetesen a sokszor emlegetett felületeken mindenki visszahallgathatja ezeket a műsorokat.
Igen, a fintech.hu rádió műsorok menüpontjában minden régi adásunkat visszahallgathatják.
A viszonthallásra köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm.